Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát az idei évben eddig csalások témakörben jók vagyunk, kiberbűnözésről már rengeteget beszéltünk, és hát ezt folytatjuk most is. Deepfake csalásokról lesz szó, ugyanis nagyon-nagyon megszaporodtak ugye a mesterséges intelligencia elterjedésével, illetve hát abból kifolyólag, hogy a mesterséges intelligencia is egyre többet tud, és egyre jobban segíti az ilyen csalókat. Deepfake csalás, mire gondolunk pontosan?
Ugye ezek azok a helyzetek, amikor valakinek a személyét a mesterséges intelligencia lemásolja, és az ő hangján, az ő arcával, az ő mimikájával kommunikál, és ez olyan kifinomultá vált, hogy most már volt, amikor a bankoknak a biometrikus azonosításával is sikert tudott elérni, tehát be tudott regisztrálni nem létező profilt, vagy valakinek a nevébe tudott fiókot létrehozni, illetve a meglévő fiókba be tudott jelentkezni.
Azt tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia is rohamosan fejlődik. Akkor tényleg elértük azt a szintet, amikor konkrétan az egyik legjobban védett teret is át tudja verni?
Mondjuk azt, hogy volt már olyan példa, ahol át lehetett verni, azt nem tudom megmondani, hogy ott a védekezés az megfelelte a mai legmodernebb védekezésnek, vagy nem, de hát ugye közben, és ugye a Tel Avivi Cybertech konferencia részben arról szólt, hogy hogyan veszik fel a versenyt, és hogyan fejlesztik azokat a detektáló mechanizmusokat, amikkel ki tudják szűrni, hogy kik a csalók, és melyek a valós esetek. De hát itt a két oldal versenyzik egymással, az egyértelmű.
Ki inkább a legveszélyeztetettebb? Vagy melyik iparág, fogalmazzunk így?
Én azt gondolom, hogy a cégek, ahol megpróbálják rávenni a főnök nevében az alkalmazottat, hogy utaljon el egy számlát vagy egy összeget.
Olyan mértékben fejlődik, hogy lépést lehet tartani a védekezéssel?
Ez nehéz kérdés, nagyon nagy ütembe fejlődik, de nyilván a másik oldal is fejlődik. Itt az a kérdés, hogy azok a megoldások, akikkel védekezünk a csalások ellen, azok tartják-e az ütemet a technológia fejlődésével, mert az egy dolog, hogy létezik már hatékony védekező megoldás, olyan szoftver, olyan szolgáltató, aki ezt ki tudja szűrni, és az egy másik dolog, hogy ezt már implementálja-e mondjuk a rendszerébe egy vállalat, egy cég, egy bank, vagy le van maradva, akár itt nagyon rövid időkről van szó, elég, hogyha másfél-két hónappal le van maradva a legújabb megoldásoktól, és akkor ez már elavultnak számíthat. Ezért lehet azt mondani, hogy tényleg egy paradigmaváltás van, hogy egészen máshogy kell hozzáállni ezekhez az informatikai rendszerekhez a jövőben.
De itt most egy vállalaton belüli védekezésről beszéltél, nem?
Vállalaton belüli védekezés, de az nem feltétlenül egy vállalaton belüli megoldás kell, hogy legyen. Ez lehet egy nagy szolgáltatónak egy globális megoldása, amire mondjuk a vállalat előfizet, és az folyamatosan frissíti azt a rendszert, amivel ők védekeznek. De hát egyébként létezhetnek más megoldások is, és nekem meggyőződésem, hogy a jövőben egy más jellegű megoldással lehet hatékonyan védekezni, ami teljes egészében ki tudja zárni ezeket a csalásokat, viszont ahhoz egy új kultúrára van szükség, amire a társadalmat fel kell készíteni, és rá kell venni, hogy elkezdje használni.
Na de akkor hogyan zajlik pontosan ez a védekezés? Tehát kikerül rólam, vagy az én hangomról mondjuk egy egyperces hangfelvétel, nem igaz, de az én hangom teljesen egyezik, és nem is tudom bizonyítani, hogy nem az én hangom.
Három védekezési szint van. Az egyik, hogy az az oldal, akit megpróbálnak megtéveszteni, az a személy, az gyanakodik-e eléggé, és próbára teszi-e a másik oldalt. Feltesz-e olyan kérdéseket, amire nem tudhatja a választ a mesterséges intelligencia, de mondjuk ezen áttör, mert figyelmetlen, és ezen átcsúszik a csaló. A második, hogy van-e olyan detektáló rendszer, ami kiszűri, hogy ott nem egy valós személy, hanem mesterséges intelligencia van a háttérben. Ugye ez az, amivel lépést kell tartani, ezt folyamatosan frissíteni kell, tehát a lehető legjobb megoldást kell használni, ami valószínűleg, hogyha a lehető legjobbat használjuk, és a legfrissebb verzióját, akkor ki fogja szúrni. Ez sem 100%-os biztonság, de hát látjuk, hogy milyen erőket fordítanak arra, hogy ezek jól működjenek. Valószínű, hogyha mindig a legújabbat használjuk, akkor az ki tudja szűrni, és van a harmadik szint, ahová el kell jutni, amikor teljes egészében kizárjuk ennek a lehetőségét. Megszokjuk, hogy mindenkinek van egy digitális aláírókulcsa, hát arra vigyázni kell, de hogyha erre megfelelően vigyázunk, tehát hogyha ez is bekerül a kultúrába, hogy vigyázunk egy aláírókulcsra. Ha erre megfelelően vigyázunk, akkor ez nem lehet ott a mesterséges intelligenciánál, mert ez egyes egyedül annál a személynél lehet ott, akiről szól, és az, hogyha alá tud írni a saját aláírásával akár egy videót, akár egy hanganyagot, akár egy szöveget, tehát egy üzenetet, akár egy beszélgetést tud azzal indítani, hogy igen, én vagyok itt, és ez a beszélgetés egyébként lehet egy videóhívás vagy bármi, akkor ez teljes egészében ki tudja zárni a lehetőségét is annak, hogy itt egy mesterséges intelligencia hazudik valakinek a nevében.
Ma egyébként mik a leggyakrabban előforduló ilyen trükkök? Hol tart most a technológia?
Amivel szerintem mindenki nagyon gyakran találkozik, és azt nem is feltétlenül hoznám erre a deepfake és mesterséges intelligencia problémára, de mégis nagyon gyakori, amikor ismert embereknek a nevével próbálnak befektetéseket eladni, a Facebook tele van ilyenekkel, hogy Csányi Sándor, Orbán Viktor, Elon Musk, én még Palvin Barbie-val is láttam, ők milyen befektetésbe hisznek, és akkor egy kamu bitcoint akarnak eladni, aminek nulla az értéke, és ott bemutatnak valamit. Szerintem ilyennel a hallgatók többsége már találkozott. Ugye ez az úgynevezett CEO fraud, illetve business compromising, ez a ügyvezető csalás, vagy a üzleti e-mail csalás, ez nagyon gyakori, amikor a főnök nevében próbálják a dolgozót rávenni valamilyen műveletre, amivel a csaló nyerészkedni fog jellemzően, hogy utaljon el pénzt. Itt megdöbbentő esetek vannak, tehát itt volt több százmillió dolláros tranzakció, ez egyébként pont egy hongkongi eset volt, de ez nagyon gyakori, és annál sokkal gyakoribb, mint amennyit hallunk erről, mert nyilván, amikor egy nagy ismert vállalatnál ilyen előfordul, akkor az nem tesz jót a hírnevének, hogyha ezt publikálják, úgyhogy ezeket, még ha nem is hadititokként őrzik, de nem mindig látnak napvilágot. Ugye egyre profibbak a vészhelyzeti csalások, ez ugye Magyarországon az unokázás néven futott be, amikor leutánozzák az unokának, vagy annak a hangját, aki kéri a segítséget. Még egy percnyi hanganyag sem kell, tehát hogyha valakinek akár a TikTokon, akár a YouTube-on, vagy valahol fönn van a hangja, ebből egészen rövid részlet is elég ahhoz, hogy nagyon jó minőségben a mesterséges intelligencia leutánozza. Ugye itt jön megint képbe az, hogy fel kell tudni tenni jó kérdéseket. Tehát ha valakit felhívnak az unokája hangjával, hogy segítsen, akkor kell annyi lélek jelenlét, hogy feltegyen egy-két olyan kérdést, hogy mondjuk hogy hívták a első kis cicádat, vagy valami ehhez hasonló, ami nagy valószínűséggel nem lesz meg ott az adatok között.
Most ahogy itt mondtad a példákat, akkor ott tartunk, hogy a társadalom minden tagjának lehet egy támadási felülete, és mindenki felé van valami megoldás, ami beválhat. Legyen az vállalatvezető, legyen az nagymama, stb. Kiukadunk oda, hogy amit én online látok vagy hallok, annak nem fogok hinni. Társadalmi vetülete is lehet ennek az egésznek, hogy oké, online, akkor már szkeptikus vagyok, és egy óriási bizalomvesztésen megy keresztül az egész online tér.
Egyértelműen most ebbe az irányba tartunk, de hát ez egy átmeneti állapot, mert amikor majd mindenki a saját bőrén tapasztalja meg, hogy oda kell erre figyelni, akkor egyszer csak természetessé válik, hogy igenis kell oda egy digitális aláírás, és hogyha azt aláírta valaki, akkor onnantól kezdve őhozzá vissza lehet követni ezt az eseményt, és hogyha én nem ismerem azt az aláírást, akkor igaziból az számomra pont annyit ér, mintha egy idegen ember mondaná. Hogyha azt tudom, hogy a családtagomhoz, a kollégáimhoz, vagy valaki olyanhoz tartozik, akinél jogosult ezt használni, akkor tudom, hogy egy valódi személlyel van dolgom. Hát ne felejtsük el, hogy azért az internetet sok tekintetben több évtizedes technológiákkal használjuk. Tehát az e-mailezés ilyen szempontból elavult, és ezt nem nagy dolog frissíteni azzal, hogy ez egy természetes bevett szokás lesz, hogy aláírunk egy tranzakciót. De egy hagyományos e-mail, az, hát nem is tudom, most nem biztos, hogy jó számot mondok, mert lehet, hogy több mint 30 éves technológia. Igaziból maga a technológia az internettel nagyjából egyidős, de nem sok minden változott. Ilyen szempontból, ami biztosítja azt, hogy hiteles egy kommunikáció, ilyen szempontból nem változott semmit. Meg kell, hogy változzon, mert a világ változik, leginkább a digitális tér változik, úgyhogy azt gondolom, hogy ez itt 2-3 éven belül itt ez meg fog változni, és természetes lesz, hogy a digitális aláírásokat használunk.
2-3 éven belül pont az e-mailes példád miatt akartam mondani, hogy hát akkor ez nem 2-3 éven belül lesz, hogy az emberek túlnyomó többségének digitális aláírása legyen. Vagy megtapasztaljuk a bőrünkön, és ez felgyorsítja a folyamatot.
Pontosan erről van szó. Tehát ugye nagyon helyesen az Európai Unióban először a magyar lakosságnak van ingyenes, ugye minősített aláírása, ez a legmagasabb szintű aláírás, ugye a DAP-on keresztül ezt tudjuk használni. Most addig, ameddig ezt nem követeli meg a társadalom a másik féltől, addig ennek nincs jelentősége, viszont nagyon hamar eljuthatunk oda, hogyha te küldesz nekem egy e-mailt, én nem fogom komolyan venni, hogyha azt nem írtad alá.
Tehát a DAP-on keresztül akár meg is valósulhatna ez?
Teljes mértékig igen. Meg kell szoknunk a használatát. Nyilván a integrációja a weboldalakba, a levelező rendszerekbe minél egyszerűbb kell, hogy legyen. Most ugye több lépésből tudnánk ezt megcsinálni, mert mondjuk írunk egy üzenetet, azt elmentjük PDF-be, és a PDF-et aláírjuk. Ezt egyszerűsíteni kell, de ez már tényleg felhasználói élmény kérdése, ezeken lehet sokáig egyszerűsíteni. A magyaroknak nagyon könnyű dolga van, mert ugye ez ingyenesen biztosítja a magyar állam. Elsőként az Európai Unióba, de hát egyébként meg vállalati szinten be lehet integrálni olyan megoldásokat, amik rendkívül olcsón tudnak működni, és ugyanilyen, sőt, akár még magasabb szintű biztonságot tudnak adni.
Szóval deepfake csalások és az ellenük való védekezés, digitális aláírás, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, hallgassák vissza ezt az adásunkat is YouTube-on és Spotify-on, mind a két felületen ott vagyunk, és tartsanak velünk legközelebb is. Köszönjük a figyelmet!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is!